Sziasztok, Babik Edit vagyok. A Bocuse d'Or világséfjeinek talán legrangosabb versenye. Két évente rendezik meg Lyonban a nemzetközi döntőt, amelyet kontinens és országos válogatók előznek meg. 2025. januárjában lesz a következő világbajnokság, amelynek európai döntőjét idén március végén tartották a norvégiai Trondheimben, ahol a skandinávok győzelme mellett a magyar csapat is ünnepelhetett, hiszen az összesítésben szerzett 6. helyezésükkel tovább jutottak a jövő évi nemzetközi versenyre, Lyonba. Ráadásul a magyarok megkapták a legjobb tálért járó külön díjat is. A hazai csapattagjaival beszélgetek a mai műsorban, akik a verseny után már mind visszaálltak a megszokott életükbe, és ki kivégzi a dolgát a saját munkahelyén, egy budapesti két Michelin csillagos étteremben, egy szálloda konyháján, vagy éppen egy siófoki étteremben. Telefonon értem el a versenyzőket élükön Kelemen Rolanddal, megszólítom Fodor Noelt, aki komiként segítette Roland munkáját, és Szabó László coachnál is érdeklődtem a versenyről és a felkészülésről. Elsőként Dalnoki Bencét halljátok, a standétterem sous-séfjét, aki az idei évben a magyar csapat prezidentjeként utazott Trondheimbe az európai döntőre.
Bence, a 2023-as év világversenyén 3. helyezett voltál a Bocuse d'Oron, most az idei évben pedig az európai versenyen prezidentként, illetve kóstoló zsűri tagjaként vehettél részt. Milyen érzés volt ez az új szerepkör?
Hát óriási megtiszteltetés egyrészt az, hogy ilyen nevek közé és egy ilyen presztízsű versenyen beülhetek a zsűrik közé, és én bírálhatom el azokat az ételeket, amikre készültek a versenyzők az elmúlt 4-5-6 hónapban. Nagyon nagy felelősséged is jár egyébként az, hogy a végén egy jó összképet, egy reális sorrendet alkossunk az elkészült ételek között. Igazából egy jutalomként tekintek erre, és nagyon jól esik, hogy a Hangos Zoltán elmondott, amikor kitalált, hogy legyek akkor én a következő csapat elnöke, és ott próbáltuk az én tapasztalataimat tovább örökíteni ezzel a lépéssel is.
Mi ennek a megmérettetésnek tulajdonképpen a lényege? Az ízek, a látvány, az illatok harmóniája, a textúra, technológia ismerete, használata. Hogyan fogalmaznád meg a Bocuse d'Ornak a küldetését?
Hát tulajdonképpen most egy kicsit így lecsap a labdát, ez minden, amit elmondtál, de ugye ez pontszámokban az úgy tevődik össze, hogy a pontoknak a 60%-át egy kóstoló zsűri, ugye jelen esetben mi voltunk, hogy a 20 versenyző ország, minden 20 ország delegál egy zsűritagot, ők kóstolják az ételeket, ugye ketté osztva, 10 fő a halas ételeket és 10 fő a húsos ételeket, és a két téma plusz a konyhai munka, ami a pontoknak a másik 40%-a, az adódik össze a végén. A konyhában ugye a konyhai zsűri, amiket felsoroltál, és technológiák, konyhatechnológiai járások, tisztaság, csapatmunka, kommunikáció, ezeket mindet fontozza. Konyhai zsűri, illetve én már csak amit ugye a tányéron látok magam előtt, tehát nekem nem is szabad azzal foglalkozni, hogy a konyhán mi történik, hanem én csak azt gondolom, ami tányérom a terül, kreativitás szinten, ízek, állagok, vizualitás, egy elég megkötött rendszerben pontozunk, mindenről kikérik pontszerűen a véleményünket a szervezők.
Mielőtt a zsűri munkájáról beszélnénk, akkor említsük meg azt a bizonyos két műfajt, amiben szerepeltek a versenyzők. Ugye az egyik a tányér, a másik pedig a tál. Mit kell tudnunk? Csak röviden kérlek, írd le, hogy mi volt ez a két téma.
Igen, ez egy olyan téma, amit nehéz úgy nagyon röviden súrolni, de igyekszem. A tál ugye hagyományosan 14-15 főre készül, most 14 főre kérték a szervezők. Skreit, tehát ezt a Norvégiában honos tőkehalat kellett felhasználniuk egy darabot. A srácosnak 3,5-4 kilós darabot. Ez ugyan abban pláne ez a tőkehal, hogy ez kiúszik a nyílt vízre, ott szaporodik, és talán visszaúszik a norvég partokhoz, és ott fogják kifejezetten csak koroggal, nem halászhatják. És ugye egy sokkal kiizmosodottabb, egy sokkal kevésbé zsíros tőkehalat kapunk mire visszaér a partokhoz. Több ezer kilométeres útról beszélünk, ugye. Illetve a projai szentjakabkagyló, amit használniuk kellett. Ez egy nagyon nagy méretű, nagyon jó ízű, nagyon húsos szentjakabkagyló fajta, szintén norvég sajátosság, ugye mindig próbálja a saját kultúráját, a saját helyi termékeiből vonni a szervező ország. Ez most is így történt. Illetve egy úgynevezett stockfish-t kell felhasználniuk a kiegészítő keretbe, az úgynevezett side dish-be. Ez egy szárított tőkehal, hideg levegőn szárított, tehát nem sózott semmiféleképpen, hanem mindig csak önmagában szárítják meg. Ezt kellett a ragúba használni, illetve a tányéron rénszarvasnak különböző alkatrészeit, rénszarvas fartőt, rénszarvas csülköt és rénszarvas nyelvet, illetve a hagyományos italukat a norvégoknak, ez az úgynevezett aquavit, ami egy burgonya alapú égetett, édeskömény, kömény, ánizs fűszerei vannak. Egy ilyen magyar szárnak nagyon fura lesz egyébként, de aki szereti az intuíciós dolgot, az megtalálja benne a szépséget.
Bence, egy csúcsétteremben ezek az alapanyagok akár itt Magyarországon is hétköznapiak lehetnek, de ahonnan az idei versenyzőink érkeztek, nem biztos, hogy azok.
Igen, srácok mind a ketten vidéki éttermekből érkeztek, ugye Roland Nyíregyházáról, a Noel pedig Siófokról, a sok kis sárgi éttermükből. Ilyen szempontból lehet, hogy ez nekik egy kicsit hátrány volt, de találkoztak már vele korábban egyébként, tehát nem teljesen nulláról indultunk, hanem volt egy kis tudásuk ezzel kapcsolatban. A legeslegfontosabb, én mindig azt mondom, hogy a szakács egy jó ízű konyhát vigyen, hogy legyen egy jó főzős konyha, amit utána majd Bocuse d'Orra sítunk. Az más kérdés, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha egy, mint az én esetemben, ugye egy két Michelin csillagos étteremből állok ki, és minden nap csinálom a két Michelin csillagos szervizt, ugye, és utána elmegyek a Bocuse d'Orra, és tehát tulajdonképpen szinte majd, hogy nem folytatom azt, vagy olyan stílusú munkát, mint amit eddig csináltam. Ők ugye azért Roland szállodából, tehát nem ezen a szinten dolgoztak napi szinten. Ez kihívást jelentett, de szerintem a végére úgy odaértünk, hogy egészen jól működött a kémia közöttünk is, és sikerült abba az irányba terelgetni, hogy hogyan néz ki igazán egy ilyen jó konyha.
Egyébként milyen reményekkel mentetek ki a versenyre? Mi volt a kitűzött cél?
Valami ilyesmi, azt kell, hogy mondjam. Tehát éreztük, hogy az északiak a saját témájukban, saját alapanyagaikkal nagyon erősek lesznek. Áhítoztunk a dobogóról, mint mindig, tehát mindig úgy mondjuk, hogy dobogóra szeretnénk állni, de azért éreztük, hogy itt a norvég, dán, svéd, izland, de ezek az északi országok nagyon-nagyon-nagyon nagy hangban lesznek. Úgyhogy valami ilyesmire számítottunk, azt kell, hogy mondjam. Az, hogy megkaptuk a legjobb táldíját, még pluszban a továbbításon és az előkelő 6. helyezésen kívül, az csak egy plusz kandírozott cseresznye arra bizonyos tejszínhozat.
A felkészülésben kisegítettem még a csapatot. Említsük meg az ő nevüket is, akik nem voltak ott a versenyen, de azért nagyon nagy munkát beletettek a versenyzők
felkészítésében. Mindenképpen, hogyha ugye magyar szinten nézzük, akkor a Szél Tamás és a Von Berkszici is, akik mindenképpen ugye már Bocuse d'Or veteránoként hivatkozunk rájuk lassan, akik nagyon sok Bocuse d'Or versenyt kísértek és láttak és csináltak meg együtt és külön is. Mind a ketten részei voltak a felkészülésnek és folyamatosan véleményeztek. A Fiti inkább a coach szerepeit töltötte be az elején és segített a Lassinak, hogy kialakuljon a rendszere és a hal témában nagyon sokat segített a srácoknak. A Tomi pedig mint egy ilyen angol lesz a constant pacer, tehát egy ilyen folyamatos kóstoló szerepet töltött be, és mindig véleményezte, hogy hogyan halad az étel, és hogyan fejlődik, és milyen irányba megy. Úgyhogy neki ez volt a feladata. Külföldi részről pedig felkértük a Krisztián Répeterzsánt, akinek két Bocuse bronz szobra van, hogy jöjjön el nekünk segíteni. Ő konyhában volt nagyon erős, tehát ő egy nagyon jó szakács, és nagyon, nagyon jó ízeket használ, és nagyon jó tetei volt a konyhatechnológiai szinten. Illetve egy alkalommal eljött hozzánk Erasmus Kortos is, aki nekem állandó része volt a segítségemnek. Most ő csak egyszer jött el, és a táldizájnban, mert az étel dizájnolásban nagyon sokat hozzátett, és az ő rán vizualitása az nagyon sokat nyomadott be ebbe a versenybe.
Meg is hozta az eredményét, hiszen ezt a külön díjat sikerült elhoznotok. Ha jól tudom, második nap legvégén volt a magyar csapatnak a versenyzése. Legutolsóként kóstolhatták meg a zsűritagok a magyar ételeket. Mennyiben befolyásolhatja ez bármilyen irányban a döntést?
Viszonylag sok köze van az eredményhez annak, hogy a csapat hol helyezkedik el. Ez az utolsó nap utolsó, ez egy ilyen, hát egy ilyen gyenge közepesnek mondanám, hogy egy minősítelen kéne az, hogy hova sorsoltak minket. Van sokkal rosszabb, tehát a mind a két nap az eleje a legrosszabb, mert akkor nagyon óvatos a zsűri, tehát akkor még ugye előtte van 9 étel, hogyha mondjuk Izland volt az első nap első, még nem látott semmit a zsűri, bár lehet rajta módosítani utána, de azért az ember olyan, hogyha valamit beír, akkor nagyon nagy radikális változás már nem fog benne eszközölni szerintem. Tehát minden kóstolás után be kell írni egy bizonyos pontszámot, ugye külön-külön a bizonyos tételekre, a köretekre, vizualitásra, kreativitásra. Hogyha úgy érzi a végén, miután végigért a pontozáson, hogy valami nagyon nem stimmel, és valami nagyon kilóg a lába, és nem oda való, akkor nyilván hozzányúl. Én úgy pontozok egyébként, hogy elindul a középről, hogyha van egy étel, akkor a középhez képest, ugye mondjuk van például egy 30 pontos főelemünk, hogyha úgy gondolom, hogy az lesz valahol a közepe a minőségnek az ételek között, akkor 15 pontot fogok adni. Hogyha jobbnak gondolom a közepét, akkor megyek felfelé, a rosszabbnak akkor lefelé.
Bence, jól látom én azt, hogy Magyarországról egyre fiatalabb versenyzők indulnak.
Ez nem csak Magyarországon tendencia egyébként, hanem a külföldön is, tehát az egész mező nagyon fiatal volt. A norvég versenyző épp majd betöltötte például azt a kort, hogy indulhat, az 24 éves volt most. Én szerintem minél fiatalabb egy szakács, annál magasabban van az energiaszint, és annál jobban fel tud pörögni. Konyhai tapasztalatban pedig lehet, kifizetődőbb az, hogyha egy tapasztalatabb, idősebb szakács versenyez. Ez én szerintem valahol a kettő között van az igazság szerintem. Uh-huh. Amikor így beszélgetünk a boxzdorosok között, mi mindig azt mondjuk, hogy ez a 30 év környék az optimális, mert akkor már elég sokat látott az ember, sokat főzött, elég sokat tapasztalt, és még az ereje teljében van azért az ember olyankor, az a 30 és 36 között mondjuk, amikor igazán jó boxzdorozni.
Na és akkor itt nem ért véget a versenyzésetek, hiszen készültök már a folytatásra a lyoni világ döntőre 2025-ben.
Így van, január 26-27.
Mikor áll megint össze a csapat, mikor rántjátok össze a csapatot, mikor indul a nagy felkészülés?
Azt beszéltük meg, hogy szeptember elején találkozunk egyszer a Bocuse konyhán. Egy kicsit szakarítunk, egy kicsit beszélgetünk, hogy hogyan épüljön fel a felkészülés, mert szeptember végére várjuk majd az első alapanyagot, az általában ez a tendencia, hogy szeptember vége, október eleje, amikor elmondják azt, hogy mivel készülünk a tárra. Mindig a tárra adnak több időt egyébként, ugye a dizájn miatt, hogy legyen több idő kifinomítani azt, hogy hogyan fog kinézni, meg hogyan építjük fel a tálat. Úgyhogy addig igazából egy kicsit tűkönülünk, és gondolkodunk, és nagyon sokat tippelgetünk, hogy mi lesz ez a téma. Egyébként az én tippem valamiféle madár, mert régen volt, vagy egy galamb, vagy egy kakas, vagy kappan, vagy valami, akár csirke, tehát szerintem valami ilyesmi fog beköszönni. Régen nem volt, 2017-ben volt utoljára a Tamásnak a lyoni döntőjében. Az már lassan 10 éve, úgyhogy szerintem ideje.
Bence, azt jól értettem, hogy előbb azt mondtad, hogy amikor összeültök, akkor egy kicsit takarítotok, beszélgettek?
Igen, mert ugye tehát a versenyszezonon kívül a Bocuse-dor konyha, a felkészülő konyha az üresen áll. Tehát mi letakarítjuk ilyenkor, és teljesen csillivillire kirámoljuk az egészet, de ugye azért eltelik közel fél év. Egy kis sportörlés, egy kis leltározás, hogy mi is az, ami maradt a konyhán, a konyag élelmiszer, és akkor kiegészítjük a tartalékot, rendelünk egy nagy árumennyiséget, és akkor kezdődhet a felkészülés.
Hát akkor nagyon jó takarítást, nagyon jó gondolkodást, és nagyon-nagyon jó felkészülést.
Azért emeltem ki ennyire takarítást, mert egyébként a Fekete Antonio mondta annó, azóta is a Bocuse-dor csapat fotósa, hogy hosszas garázsból nem fog kiállni egy Ferrari.
És milyen igaza van. Hát akkor azt kívánom nektek, hogy ez a Ferrari csillogjon, és nagyon messzire vigyen benneteket. Nagyon sok sikert kívánok a felkészüléshez, és jó versenyszellemet.
Nagyon szépen köszönöm.
Egy rutinos versenyző, Dalnoki Bencét hallottuk, és most következzen a csapat legfiatalabb tagja, Fodor Noel, aki komiként utazott a norvégiai versenyre.
Pontosan mi a dolga a kominak, Noel?
Igazából a versenyzőnek vakon meg kell bízni a komiba. Szinte félszavakból értenünk kell egymás mondani valóját. Nekem konkrétan a feladatom egyébként a köreteket én készítettem. A tányér témához készítettünk egy sárga céklát, sült sárga cékra lát egy póréhagyma kompóttal töltve. Tetején volt egy spárga tatár. Mellette volt egy kis gyümölcsös vad mellé som. Mi egy cékla zselébe töltöttünk egy somcsátnit. A hal témánál pedig készítettünk egy szintén céklazselét, hagymagyömmel töltve, kis ropogós tart emelte ki. A burgonya köretünk ugyanaz a póréhagyma kompóttal volt töltve, ez volt úgymond az átfedés a két étel közt. És akkor annak a tetején volt egy grillezett sajt, egy tormavirág, meg gombakaviár.
Itthon milyen gyakran vannak ezek az alapanyagok a kezedben, amik most köretként szerepeltek?
Hál' Istennek sokat dolgoztam ezekkel az alapanyagokkal, úgyhogy ennyire nem volt idegen. Nyilván egy a Bocuse-doron azért az más stílusban, meg más minőségbe készítettük el az alábbi köreteket, mint egy étterembe.
Elnyertétek a legjobb tálnak járó külön díjat. Szerinted mit díjazott nálatok a zsűri? Mi volt az, amiben kiemelkedő volt a ti munkátok?
Én úgy gondolom, hogy az íz. Több visszajelzést kaptunk, hogy az ízbe nagyon-nagyon jó volt a mi tálunk, illetve itt ugye nézik az egész megjelenés, hogy a tálat, amikor elviszik a zsűrik előtt, hogy néz ki, mennyire díszes, nem szabadott használni virágokat a tálon, ami kis eltérés volt az előző versenyekhez képest, csak az kerülhetett a tálra, ami a tányérra is, úgyhogy igazából a köreteknek kellett feldíszíteni a tálat.
Noel, azt meg szabad kérdezni, hogy te hány éves vagy?
Igen, én 20 éves vagyok.
20 éves vagy. És honnan volt neked az indítatásod, a motivációd?
Édesapám még Siófokon egy éttermet üzemeltetnek, és én ott egészen kiskorom óta besegítettem bele, láttam a konyhába, és nagyon-nagyon régóta érdekelt. Kis tücsökben voltam tanuló, ahol meg így még jobban a szakmának a úgymond a csúcsgasztronómia részébe beleláttam, és beleszerettem.
De egyébként te otthon a Siófok sóstói étteremben dolgozol, vagy ott tevékenykedsz? Ott vannak a mindennapjai?
Igen, igen, igen.
Milyen konyhát visz a család, Noel?
Egy szezonális étteremről beszélünk, ami egy ilyen önkiszolgáló rendszeren működő éttermi ételeket készítünk.
Milyen ízvilággal?
Vegyes. Balatonparton, akik jönnek hozzánk, főleg ők a magyaros ízt szeretik. Azt megpróbáljuk a vendégek teljes elégedettségére lehetőleg jobban megcsinálni.
Akkor azért te most jelentősen kitekintettél az otthoni ízvilágból, hiszen a rénszarvas, a kagyló, a norvég hal, tőkehal azért egy kicsit elvitte ezt az irányt a megszokottól.
Igen, igen, de nem kizárt, hogy felkerül az étlapra a tőkehal. Természetesen nem abban a formában, mint a versenyen.
Nőtte az ázsiód otthon, a családi konyhában azzal, hogy most elértétek ezt a szép eredményt?
Hál' Istennek egyébként eddig is édesapám megbízott bennem, így a konyhatéren, úgyhogy szabad kezet adott, de most még jobban beleállt. Én úgy érzem, hogy még jobban enged. Természetesen megbeszélünk mindent.
A szüleid ott voltak a versenyen, és nagyon izgultak érted.
Izgultak, nem titok, hogy egy könycsepp is kicsordult a szemes farkából édesapámnak. Nagyon-nagyon izgultak, nagyon támogattak minket, meg a Rolanddal is nagyon jóban vannak, a csapattal is nagyon-nagyon-nagyon jóban vannak. Amiben tudtak, segítettek, támogattak minket.
Mi az, amit édesapádtól estél el ebben a szakmában? Mi volt az a legfontosabb dolog, amit ő mutatott meg neked?
Szeretettel főzni, és jó ízekkel.
És ezt gondolom visszajön aztán a vendégektől is, ez a szeretet.
Igen, hát reméljük eddig, hál' Istennek, jókat hallottunk vissza.
Fodor Noel szavaival búcsúzunk a műsor első részétől, aki a Bocuse d'Or európai döntőjén a hazai legfiatalabb csapattagként volt Kelemen Roland Komia segítője a versenyben. Itt most tartunk egy rövid szünetet, utána várlak benneteket vissza, hogy megismerjétek a többi csapattagot is.